Remélem, mindenki jól van. Kipihentük magunkat. És készen állunk egy újabb talmudi lap tanulmányozására. Mivel tovább mennénk, csak szeretnék egy több kérdés is érkezett hozzám az elmúlt napokban. Azzal kapcsolatban, hogy itt beszélünk a sékerről. Ezt mindenki tudja, hogy egy új sékel, amit Izraelben használnak ma, az kb. 80 forint. De mennyi volt egy régi sékel? Amikor itt azt mondjuk, hogy fél sékelt kellett, hogy a zsidók adományozzanak a szentélynek, akkor mennyi ez a fél sékel, amit adományozni kell? Boker Tov, kedves Gábor, Boker Becuján. Mennyi volt ez a fél sékel? Kérem szépen, a Maimonides... Tudtam, hogy ez nem fog működni. Valaki kiszólja, kiszólja. Köszönöm szépen, hogy segíteni, nekem az egy szóval nem fogja. Vagy egy másik hosszabbítom, amit lehet kisebb. Jó. Köszönöm szépen a segítséget Perlaki Laci barátomnak, de addig is akkor szóban elárulom. Tehát a Maimonides átszámolta árpa méret alapján, hogy mekkora volt a súlya a félsékelnek az ókorban, annak a félsékelnek, amit adományoztak, és az jött ki, hogy egy félsékel az 8,5 gram ezüst. Az azt jelenti, hogy egy sékel, az barátok közt is 17 gram ezüst lenne, de egy félsékel, javítsál ki, Gábor, rosszul mondom, az kb. 850 forint. Egy gram ezüst, én úgy számolom, hogy kb. 100 forint. Jól számolom? Köszönöm szépen. Tehát 850 forint volt az, amit adományozni kellett félsékel gyanánt a szentély idejében. Most a Mista közepén vagyunk, a négyes lapon, és egy érdekes dolgot fog folytatni, érdekes dolgot fogja folytatni a Mista. Azt fogja mondani, hogy volt a félsékel adománya mellé, adója mellé, kellett adni egy pluszt. Ez a plusz egy kis váltópénz volt. Ez a kis váltópénz, ezt úgy hívták, hogy kálbon. És minden félsékel mellé kellett adni egy kálbont. De hogy mi az oka ennek, az majd részletesebben lesz szó a mai nap során, de alapból az egyszerű magyarázat az az, hogy azért, mert nem akarták, hogy váltópénz nélkül maradjon a szentély. Emberek jönnek egy nagy pénzzel, és kérnek visszajárót, akkor legyen úgy, mint a boltban, amikor a pénztárosnak, köszönöm szépen, Laci, akkor a pénztárosnak nem tud visszaadni. Mindig legyen váltópénz. Ezért mindenkinek kellett hozni egy kálbon. A kálbon az egy apró pénz volt, és ez volt a váltópénz, amit használtak. Én is se hajom, mert kálbon, ki kell, hogy adjon kálbont? Azt mondja, a Mishna, a Levin, a Yisraelin, a Geirin, a Vadim, a Sukharim. De tegnap már volt rossz, hogy ki kellett, hogy adjon félséket. Ugyanezek kellett, hogy adjanak kálbont is. Kik ezek? A léviták, az izraeliták, a betért zsidók, a felszabadított rabszolgák. Ávallai nakahámi, a nasimová vadimuk tánim. De a kohanitáknak, a nőknek, a gyermekeknek és a rabszolgáknak nem kellett adni a kálbont. Tehát akkor még egyszer csak két alaptézis, amit itt most mondtunk. Az egyiket az az, hogy egy sékel egyenlő 17 gram ezüst, ami azt jelenti, hogy egy fél sékel egyenlő körülbelül 850 forint. Ez első. A másik, hogy volt egy kálbon kerül Kál Bon nemű váltópénz. Egy váltópénz, amit a félséken mellé kellett adni. Szóval, azt mondja a Talmud, Sojkel álljad, kajén álljad, issa álljad, ebed álljad, katan patul. Mi van akkor, hogyha valaki, ugye azt mondtuk az előbb, hogy van egy sor olyan ember, akinek nem kell nem kell kálbont, váltópénzt adnia a félséken mellé. Mi van akkor, hogyha én, aki köteles vagyok kálbont adni, valakinek a nevében adok, aki nem köteles kálbont adni. Tehát én mondjuk a feleségem nevében adok egy félséket, akkor hiába én köteles vagyok a félsékel mellé kálbont adni, annak a félsékelnek a kíséretében, amit a olyan ember küldetésében adok, aki nem kéne, hogy adjon kálbont, amellé nem kell kálbont adni. Tehát nem az a kérdés, hogy ki adja a kálbont fizikailag, hanem hogy kinek a nevében járnak el, kinek a nevében adják. Bocsánat, nem az a kérdés, hogy kinek a nevében, hogy ki adja a sékelt fizikailag, hanem az a kérdés, hogy kinek a nevében adják a sékelt, és az dönti el, hogy kell-e mellé kálbont adni, vagy sem. Imsokkal aljadói váljadéhaveiroj, hájóbe kálban elhagy. Oké, akkor világos, tehát nekem kell adni kálbont, Gábornak is kell adni kálbont. Mi van akkor, hogyha mi ketten egy sékelt adunk? Közösen összefogunk, és nem fél sékelt adunk, hanem adunk egy sékelt. Akkor egy kálbont kell mellé adni, vagy két kálbont kell mellé adni? Azt mondja a Misna, Tana Káma véleménye, hogy egy kálbont. Rebbi Meir azt mondja, hogy két kálbont. De rá fogunk térni, hogy mi az oka az egyiknek, mi a oka a másiknak. A Noisin Szelá, Noiter Sekel, Hájos Nékul Banisz. Ha valaki bead egy sékelt, nem egy fél sékelt ad, hanem egy egész sékelt, és kéri a visszajáró pénzt, akkor hány kálbont kell, hogy adjon? Egyet vagy kettőt? Azt mondja, a Misna kettőt. Rá fogunk tenni, hogy miért. Egyet azért, mert alapból kell adni egy kálbont. A másik, mert most visszavett egy félsékelt, akkor annak okán még egyet kell adnia. Ez a kálbon, ez a kálbon, ez olyan, mint a tranzakciós díj. Olyasmi, mint a komissió. Van erre a komissióra szó magyarul? Commission? Szerintem... Szóval ez volt a nem is váltópénz akkor, hanem azt mondtuk, hogy tranzakciós díj. Ez tetszik. Oké. Okay. Azt mondja a Talmud. A sajkel eljed adni, vagy egy sejnál eljedben irai patul. Ha valaki egy szegény ember nevében adja a félséket, vagy a szomszédja nevében, vagy a város, tehát a város lakótársának a nevében, tehát valaki, aki van egy kis falu valahol, Izraelben, és fölküldi, hogy figyelj, vigyél már föl a nevemben egy félséket. Akkor ezeknek ilyen esetben nem kell az ő nevében is kálbont adni. Im hilvan, hájov, ha viszont nem az ő pénzüket hozza föl, hanem kölcsön ad nekik, és ő megfinanszírozza a félséket, akkor kell, hogy adjon kálbont a nevükben. Ezt mind a Talmud el fogja magyarázni, hogy mi miért van. Megyünk tovább. Háhina sutfin se hajavim be kálbain. Turim mi májszer behéma. Se hajavim májszer behéma, ab turim mi ne kálbain. Nagyon érdekes misna. Van két testvér. És ezek örököltek az apjuktól egy vagyont. Akkor az esetben, hogyha ez a vagyon még nincs szétosztva, hanem még mint örökség van, és milyennek a jele az, hogy májszer behéma, hogy az állatok tizedét azt közösen számítják, mindjárt elmondom, hogy ez mit jelent, akkor ez esetben föl vannak mentve az alól, hogy külön-külön adjanak kálbont. hanem a közös félsékel adományunk, ami egységkel, az egy kábonnal jár. Ha viszont már külön kell, hogy adjanak mászerbehémát, állattizedet, akkor külön-külön kell, hogy adjanak. Nem, bocsánat, rosszul mondtam. Hogyha... igen. Még egyszer. Ha egybe számítjuk az állatokat, úgyhogy egybe számítva számítjuk a tizedét az állatoknak, akkor föl vannak mentve a külön kábonalon. Ha külön számítjuk az állatokat, akkor kötelesek a külön kábonra. Ugye miről van szó? Ha van mondjuk 100 bárány, akkor abból ugye az 10 bárányt kéne adni. Hogyha külön választották, és gyakorlatilag nem értem pontosan, mi a különbség, mert ugyanannyit kell adni a végén. Hogy? Igen, de van valami miatt, amiatt van egy különbség a között, hogy egybe számolják a tized szempontjából az állatokat, vagy külön. Oké. A Talmud részletet fogja, hogyha odaérünk, akkor jobban fogjuk érteni. Oké. Idáig tartott a hosszú misna, amit már tegnap este elkezdtünk. Most a misna elején miről volt szó? Hogy a kiskorú gyerekektől nem kell, mi nem szabad behajtani, végrehajtani a félsékelt. Ugye emlékeztek, hogy volt erről szó a misnában. Egy bizonyos ponton túl kijön az apek, a zsidó apek, és behajtja a félsékelt. Végrehajtja. Elveheti a vagyonodat, a tárgyadat, mit tudom én, amíg ki nem fizeted a félséket. Most azt mondja erre a Talmud, hogy azt mondta a misna, hogy a kiskorúaktól például nem lehet végrehajtani a félséket, de ha maguktól adnak, akkor elfogadjuk. Azt mondja a Talmud, hallett bajá én tajvin, ha-ha, át amár tajvin, ha-ha, át amár én tajvin. Azt mondja a Talmud, ez furcsa. Ebből az következik, hogy elfogadjuk tőlük a félséket, a kiskorútól, de nem hajtjuk be rajta. Másik helyen meg azt mondod, hogy követelhetjük rajta, akkor is, ha nem hajtjuk be rajta. Értedek? Itt úgy tűnik, hogy teljesen önkéntes a kiskorú. Ha akar adni félsékelt, ad, ha nem akar, nem ad. Egy másik helyen azt olvassuk, hogy nem teljesen önkéntes. Az egyetlen dolog, hogy nem lehet végrehajtani erőszakkal, de követelni lehet. Oké? Okay? Akkor mi az igazság? Csak végrehajtani nem lehet, vagy követelni sem lehet? Szóval Talmud nagyon egyszerű. Kámbese hévistei szájdesz, kámbese loj hévistei szájdesz. Az a különbség, hogy milyen kiskorú. Ugye van olyan kiskorú, aki tényleg kiskorú, mert még nem nőtt ki a két fanszőrzete. Ami ugye tegnap este volt róla szó, elvileg a bar mitzvot azt 13 éves kornál határozzuk meg. Valójában ez csak egy ilyen átlagos meghatározás, mert akkor lépnek a fiúk általában a pubertás korba. Valójában a felnőtt kornak, a felelős felnőtt kornak a jele, hogy valóban elindult a pubertás időszak, aminek az első jele, hogy két szál szőr kinő fanszőrzet. Most akkor itt azt mondja a Talmud, amikor azt beszéljük, hogy kiskorú, itt kétféle kiskorú van. Van a 20 éves alatti, aki még nem hat köteles, tőle követelni lehet a félsékkel, de nem lehet végrehajtani, és van a 13 éves kor alatt, még a pubertáskor előtti kiskorú, azon még követelni se lehet, ott az teljesen önkéntes. És mind a kettőt kiskorúnak nevezzük, és ezért az egyik helyen így nyilatkozik a kiskorúról, a másik helyen úgy nyilatkozik a kiskorúról. Oké, megyünk tovább. Ugye azt is mondta a misna, hogy a nem zsidótól és a somronitától nem fogadjuk el a félséket. Ugye azt mondta, vannak akiktől elfogadjuk, de nem követeljük, és vannak akiktől el se fogadjuk. Ilyen a nem zsidó és a somronita. A kérdés az az, több kérdés is lesz ezzel kapcsolatban. Először az a kérdés, hogy akkor ezek szerint a somronita egyenlő nem zsidóval? Ugye, többször volt róla szó, Héberben, a talmudi nyelvben a somroditát, azt úgy hívjuk, hogy kuti. Vagy másik nevén Szamaritániánus. Oké. Okay. De mi azt nevünk a somradita kifejezés. A somraditák az a nép, akit asszírok letelepítenek Észak-Izraelben, amikor onnan száműzik a zsidókat, azért, hogy ne maradjon üres az ország, tehát ezek nem született zsidók, és a somraditákat mindenféle baj éri, nem sikerül annyira jól ez a migráció, egy válságba kerülnek, migrációs válságba, és ez a válság az az, hogy vadállatok megtámadják őket, oroszlának, mit tudom én, és ők úgy érzik, hogy ennek valamilyen spirituális oka van, és biztos azért, mert hogy nem zsidók, és a zsidók földjén laknak. És úgy döntenek, hogy betérnek. De ez a betérés soha nem válik teljesen, nem megy teljesen végbe, mert ugyan betérnek, de a zsidó szokásokat csak félig meddig tartják, éppen hogy csak tartják, és mindenféle saját jog, mindenféle saját furcsa szokásai kialakulnak. Például kihirdetik, hogy a Grizim hegyen, a Gerizim hegyen van a szentélyük, a templomuk, és ott áldoznak. Szóval ilyen fél zsidók. És a Talmudban végig vita van arról, hogy a somraditákat zsidónak tekintsük, vagy sem. Ugye ez a vita akkor melegedett föl, amikor a zsidók visszatértek Babilóniából, és körülbelül 100-200 évvel később, ott találták Észak-Izraelben ezeket a somraditákat, és nem tudták, hogy mit évők legyenek, vagy kik ezek, mik ezek, mit akarnak ezek. És vita volt, hogy most zsidók, vagy nem zsidók. Most ebből, hogy a mi misnánk azt mondta, hogy nem fogadjuk el sem a nem zsidótól, sem a somronitától a férséket, ezek szerint az következik, hogy ők nem zsidók. Ugyanilyen státuszuk van, mint a nem zsidóknak. Amar rabiba tiptörkemán, de amar kutikön achni. Ebből az következik, mondja a rabiba, hogy a kuti, a somronita az egyelő nem zsidó. Diszpálgin kutrik nachri divre rebi. Rebi simen gamliel kuti kisrael haldava. Hiszen tudjuk, hogy vita van arról, hogy a kuti zsidó-e vagy sem. Rebi azt mondja, hogy a kuti az nem zsidó. És Rabban Simon Ben Gamliel azt mondja, hogy zsidó. Oké, úgy látszik, ezek a betérés viták már akkor is megvannak. Volt, aki elfogadta, volt, aki nem fogadta. Akkor mi tűnik ki ebből, hogy a mi misnánk Rebi véleményét követi, aki azt mondja, hogy a kutik nem zsidók. Nagyon jó a kérdés, akkor miért kell felsorolni? Pontosan azért, mert vita volt, nem, mert vita volt, és azt gondolhattuk volna, hogy ők zsidók. Ha egyértelmű lenne, hogy nem zsidók, akkor nem kell felsorolni, mert itt volt egy vita, és a státuszuk nem világos, akkor ki kellett hangsúlyozni, hogy ők nem. Amár ebbe lazar, más nisztem benne nachrim, ha be kutim laj. Ugye van egy kicsit, csak hogy világos legyen, mert a misnában nem csak arról volt szó, a misna egész pontosan azt mondta, a nem zsidóktól, somraditáktól nem fogadjuk el a férséket, és nem fogadunk el tőlük semmilyen más áldozatot sem, így például nem fogadjuk el a folyásos beteg áldozatát, a vétek áldozatot, semmilyen áldozatot. Oké, most. Az egyik magyarázat az az, ahogy így, eddig mondtuk, hogy igen, akkor ezek szerint a somranita, a kuti, az nem zsidó. Látszik a misnában. Rabbi Lazar azt mondja, hogy ez nem ezt jelenti. Mert szerinte a misna csak annyit mond, hogy Rabbi Lazar masznisin ben nachim. Szerinte a misna vége, ami azt mondja, hogy semmilyen áldozatot nem fogadunk el, az csak a nem zsidókra szól. A kutitól elfogadjuk. Magyarul van valami, ami miatt a kutitól nem fogadjuk el, a somranitától nem fogadjuk el a félsékelt, de a különböző áldozatokat elfogadjuk. És a misna, amikor folytatja, és azt mondja, a misna azt mondja, nem fogadjuk el a félsékelt, a somranitától, a nem zsidótól. És nem fogadunk el tőlük semmilyen kötelező áldozatot, tehát a bűnáldozatot, stb. Ez csak a nem zsidókra vonatkozik, de a somranitáktól elfogadnánk. Tehát akkor nem igaz az, hogy a somraniták teljesen nem zsidó státuszban vannak. Azt mondja a Talmud, de Tanikén, pillanat. És ugye az, hogy a hogy nem fogadjuk el tőlük a felsékelt, annak egy különleges egyedi oka van, nem pedig azért, mert ne számítanának igaz betérteknek. Most az igaz betértek, tehát azok, akik őszintén tértek be, őtőlük elfogadjuk az áldozatokat. Így a kutiktól is, ezt mondja most Rabbi Lazar. De taniként Adam le rábaisz a géri, mi kém le hajciesz a mumrim. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Amikor a Tóra a múlt heti szakaszban azt mondja, Adam ki jákrib mi kem korbanlásem, ha egy ember közületek áldozatot hoz az örökkévalónak, azt mondja erre a Talmud, ha egy ember az magában foglalja nem csak a született zsidót, hanem a betértet is, közületek, azt mondja, hogy valakit kizárunk ki, a mumarim, az eretnekeket. A betértektől elfogadjuk az áldozatot, az eretnekektől nem. Masznisim pligjára bilazar, én meg káblini adom kanin zavin zavis kanin jaldész vagy kihes kanin zavis vagy nachim, azt mondtam, hogy ez a magyarázat egy apró kis probléma. A misna mit mond? Nem fogadjuk el a félsékelt a somranitáktól és a kutiktól, és ugyanígy nem fogadunk el tőlük áldozatokat a folyásos beteg után, a bűnáldozat után. Ez kire vonatkozik? Rabbi Lazar szerint a nem zsidóra. Na, a nem zsidóknak szokás a bűnáldozatot hozni? Vagy szokás a folyásos betegség után áldozatot hozni? Nem. Ez egyértelműen a somranitákról szól. És mit mond a misna, hogy nem fogadjuk el tőlük? Magyarul nem fogadunk el tőlük semmit. Tehát akkor mégsem számítanak zsidóknak. Résőben nachném, szénfőben kutim. Azt mondja a Talmud, nem, még mindig lehet tovább magyarázni. Azt lehet mondani, hogy akkor mondjuk azt, hogy elfogadjuk tőlük a félség. Vagy a misna következőt mondja. Nem fogadjuk el a félséget a nem zsidóktól, és a somronitáktól nem fogadjuk el az áldozatokat. Magyarul jogos, a misna vége a somronitákról szól, de a misna eleje, ahol a félsékelről van szó, az meg csak a nem zsidókról szól. És a somronitáktól elfogadjuk a félsékelt. Hogy miért nem fogadjuk az áldozatot, az egy másik kérdés. De ha elfogadjuk a félsékelt, akkor azt jelenti, hogy mégis valamilyen kicsit kismértékben zsidó a státuszuk. Kénu, résőben, nachrim, széfőben, kutim, és így azt mondja, a misna a Talmud, tényleg ez egy jó magyarázási lehetőség. Oké. Most itt ugye miről van szó? A misna azt mondta, összefoglalva, hogy nem zsidóktól nem fogadunk el adományt a szentélynek. Ugye a félsékel, még egyszer, nem fogadunk el tőlük adományt a szentélynek, és nem fogadunk el semmilyen kötelező áldozatot, tehát olyasmit, amit vagy bűnáldozat, vagy bármilyen ilyen olyan, amit a Tóra meghatároz, hogy áldozatot kell hozni személyesen, de elfogadunk tőlük önkéntes felajánlási áldozatot. Egy nem zsidó akart hozni egy áldozatot a szentélybe, ezzel kifejezni az örökkévalóhoz való kapcsolat, tehát azt elfogadtuk. Ezzel nincs gond. Miért nem fogadtuk el, és mit nem fogadtunk el a nem zsidótól a szentély kincstárának való felajánlásként? Ugye tulajdonképpen a félsékel az egy kincstári felajánlás. Az nem egy konkrét áldozat, amit én hozok, hanem a kincstárnak ajánlom föl. És ugyanígy a szentély építéséhez sem fogadtak el a nem zsidó tulajdonát. Ezzel kapcsolatban fog szólni a következő vita, amelyik részletezi ezt, hogy mit fogadtak el, mit nem fogadtak el a szentély építéséhez a nem zsidóktól. Amar Rabbi Yochanan betchila im mekavli men lo yidavar mesuyam lo yidavar sheinu mesuyam. Vesoyf mekavli men davar sheinu mesuyam im mekavli davar sheinu mesuyam. Azt mondta Rabbi Yochanan, szerintem a szentély építésének az elején, amikor kezdik építeni a szentélyt, akkor nem fogadunk el tőlük sem jelentős adományt, sem elhanyagolható adományt. A davar mesuyam, hogy jelentős adomány, azt jelenti, amikor valami szép dolog, amit ki lesz rakva, és a ráfogatod, átfogod, ezt én hoztam, ezt én adakoztam, ugye? Emberek szeretnek adakozni egy építkezéshez, ki nem szeret adakozni. Nézd, ez az én táblám, én csináltam. Ugye? Ez a davar messzúnyam, ez a jelentős. A nem jelentős, aminek nincs nyoma, nincs igazi nyoma. Szóval amikor a szentélyt építették, akkor nem fogadtak el nem zsidóktól sem jelentős adományt, de még egy jelentéktelen, egy nyom nélküli adományt sem fogadtak el. Később, amikor a szentély fölépült, azt mondja, a jelentős adomány továbbra sem volt szabad elfogadni, de egy jelentéktelen, idézőjelben jelentéktelen adományt el lehetett fogadni, az rendben volt. Azt el lehetett fogadni. De mi simán meg lakisai, mert bénybet chillem, bénybet szaif, én megkábnél, lajdavar messzúja, lajdavar se én messzúja. De mi simán meg lakis azt mondja, hogy sem az elején, sem a végén semmit nem szabad elfogadni tőlük. Ami kincstári felajánlás, ne hivatkozzanak rá, nem mondja azt, hogy ő csinálta, ő adta. Ez érdekes dolog. Szóval kitől lehet elfogadni adományt? És mikor lehet elfogadni adományt? Ugye? Valaki, aki ezzel akarja magát hitelesíteni, akkor meg kell nézni, hogy nehogy a saját javára erkölcstelenül használja az adományt. Szóval, látod, én építettem ezt a zsinagógát, nem adott valami ízét, amire rá lehet mutatni az elején. Én építettem a szentét. Azt mondja, emiatt soha nem fogadunk el tőlük adományt, ami a szentély építésének. Szóval az, hogy legyen egy zsid, a zsidók építsék. Mas nisim pligára bejéhána, ném mekávli mér hegdesülnek dava, ele bedek a bájsz. A mi misnánkban mit olvastunk, hogy a félsékelt sem lehet elfogadni tőlük. Mit mondott Rabbi Yochanan? Hogy később, amikor már felépült a szentély, akkor egy nem jelentős adományt el lehet fogadni. Akkor miért ne lehetne elfogadni tőlük a félséket? Világos a kérdés? A Bjerkana azt mondta, hogy ha már felépült a szentély, egy kis adományt el lehet fogadni az instának. Mert Lakis mondta, hogy semmit soha nem lehet elfogadni. A Nimisránk mit mond? Hogy a félséket sem lehet tőlük elfogadni. Tehát a Bjerkana akkor hogy mondhatta, hogy el lehet fogadni? Szajla bémbe, tchila bémbe szajf. Bilvád, davar messzújam. Bocsánat, rosszat mondtam. A kérdés nem egészen így hangzott. A kérdés úgy hangzott, hogy nem a félsékerrel kapcsolatban volt kérdés, hanem amit a Brájta folytatta, vagy a Mista folytatta, és azt mondta, hogy nem csak félsékert, hanem semmilyen felajánlást nem fogadunk el a szentélynek. A félség egy kicsit más, mert az az áldozatokra van. Nem a félségről van szó, hanem arról, hogy semmit nem lehet elfogadni tőlük az építkezéshez, vagy a kincstárhoz. Rebbe Yochanan azt mondta, hogy egy kis adományt el lehet fogadni a kincstárhoz. Azt mondja, a Talmud lehet kétféle választ is adni. Az egyik válasz az, hogy amikor a Brájta arról beszélt, hogy nem fogadunk el semmit, akkor az építkezés elejéről beszélt. Vagy a másik lehetséges válasz, hogy egy nem jelentős adományról beszélt, és akkor, vagy most hát egy jelentős adományról beszélt, és azt még az építkezés végén, vagy az építkezés után sem lehet elfogadni. Pszajla, bénybet, chila, bénybet, szajfúgó, várdavar, messzújan. Vagy arról van szó, hogy egy jelentős adományról van szó, és ezért mondja a Mista, hogy nem lehet elfogadni tőlük, mindegy, hogy az építkezés elején, vagy az építkezés után vagyunk. Pszajla, bet, chila, sáfiluma, ajszavé, léhem, léhem, a melech. Vagy az építkezés elejéről beszélünk, és ilyenkor egy kis adományt is, egy nem látható adományt is, mondjuk pénzadományt is nem lehet tőle elfogadni, olyannyira nem, hogy be kell dobni a holtengerbe, a sóstengerbe, semmi nem szabad belőle hasznot húzni. Oké. Okay. Ez akkor Rabbi Jochanan. Rabbi Jochanan tehát azt mondta, hogy az épkedés után egy kis dolgot, egy nem látható adományt el lehet tőlük fogadni. És ezzel volt szembeállítva a mistánk, és azt tisztáztuk. Mit mondott Rabbi Shimon ben Lakis? Rabbi Shimon Lakis, amár bén betchila, bén beszajf, én mekábléján, lojda, vagy beszajf. Ő azt mondta, hogy soha nem lehet tőlük elfogadni sem jelentős, sem jelentéktelen adományt. Mert Nissan Pligára, Simon ben Lakis, de Tani Hakal, Somi, és én Noidrim, Nidorin. Azt mondja, de van ezzel szemben egy misna? A misna azt mondja, hogy mindenki elfogadja, hogy egy nem zsidót lehet felajánlani, és ő is felajánlhat. De tegnap volt erről szó, hogy van egy olyan különleges adakozási módszer a kincstárnak, aki azt mondja, hogy magamat felajánlom a szentélynek, vagy Krisztel Andrást felajánlom a szentélynek. Ilyen ez esetben a saját értékemet, vagy a Krisztel András értékét kell kifizessem a szentélynek. És a Tóra meghatározza, hogy mennyi egy bizonyos kor, és nem szerint vannak kategóriák, hogy ki mennyit ér ilyen adomány szinten. És azt mondja, a Misna az Erchin traktátusban, hogy egy nem zsidó adhat ilyen adományt, tehát valaki, ő egy nem zsidó mondhatja, hogy Jánkelét felajánlom a szentélynek, és Jánkele is mondhatja nem zsidóra, hogy őt felajánlja a szentélynek. Akkor mégiscsak hozzá lehet járulni a szentélyhez, és nem Simon és Lakis mit mondott, hogy soha nem lehet hozzájárulni a szentélyhez. Akkor hogy jön ez össze? Azt mondja, Talmud pszöjla, ajla. Azt mondja, Talmud, miről van szó? Nem arról, amire gondoltunk, hogy saját magamat ajánlom föl, vagy felajánlom a Krisztel Andrást, hanem arról van szó, hogy felajánlok egy állatáldozatot. És egy önkéntes állatáldozatot, azt tényleg el lehet tőle fogadni. Azt mondja a Talmud, oké, az akkor értem, nihan noidrinaila, azt értem, hogy így lehet magyarázni azt, hogy felajánl, de mit jelent az, hogy őt felajánlani? Ugye ezt az előző magyarázatban, hogy azt saját értékét ajánlja fel, azt jelenti, hogy őt felajánlani. De hogyha arról van szó, hogy ez egy állatadomány, akkor mit jelent, hogy őt felajánlani? Azt mondja, a Talmud és Amari Szahari alaj, a Jelöves Amari Nahri, a Másra már ze alaj. Azt mondja, a Talmud ezt úgy kell érteni, hogy őt felajánlani, hogy ő hallotta, hogy egy zsidó felajánlott egy önkéntes állatáldozatot, és azt mondta, én is ilyet akarok adni. És ez az, amit úgy hívunk, hogy őt felajánlani. Oké, akkor ezzel megmagyaráztam Simon ben Laki, és mindenképp akkor maradt két vélemény. De Björkhelen azt mondja, hogy kis adományt az étkezés után el lehet tőlük fogadni, de Simon ben Laki is azt mondja, hogy soha semmit nem lehet elfogadni a kincstárnak tett felajánlásból, csak hogyha akarnak hozni egy önkéntes állatáldozatot, vagy valami hasonló. Oké, megyünk tovább. Azt mondja a Talmud, hogyha tényleg igaz az, hogy mint Rabbi Shimon ben Lakis mond, hogy nem lehet tőlük semmilyen kincstári felajánlást elfogadni. És hogy magyarázza azt a misnát, ami azt mondja, hogy felajánlhat ő, és őt is fel lehet ajánlani, az azt jelenti, hogy egy állatáldozatot ajánl fel. Van egy probléma azonban. Az állatáldozat mellé hoznak neszachimot. A neszachim az az áldozat kísérete. Ugye minden áldozat mellé hoztak lisztet, és hoztak bort, amit az áldozat mellé öntöttek az oltára. És ez a kicsit komplikált, de itt is egy érdekes korabeli életmód, vagy nem tudom, gazdasági kérdésről van szó, hogy hol vásárolták ezt. Ez úgy nézett ki, hogy a szentélyben kellett megvenni az áldozatot kísérő bort és lisztet. Én felhasztam az állatomat a szentélybe, de az áldozat kíséretét, amit a főétel mellé tesznek? Köret, ez a jó szó. De szóval az a köret, az áldozat körete. Az áldozat köretét azt a szentély kincstárból kellett megvenni. Most a szentély kincstár, hogyan zsidók voltak ők is, tudtak üzletelni, és nagyon jól tudták, hogyha egy nagy mennyiséget vesznek egy évre előre, akkor jobb árban fogják megvenni, mint hogyha egyesével vesznek. Jól bevásároltak lisztből, meg borból hatalmas mennyiséget vettek. És ezzel mondjuk egy 20%-os discountot kaptak, 20%-os jobb árat. De amikor eladták az áldozónak, akkor a piaci árán adták el, akkor ott jelentkezett egy kis margin. Ráadásul monopóliumuk is volt, mert csak tőlük lehetett venni. Hát erre is gondolta. De mondjuk azt, hogy nem éltek vissza ezzel egyet, csak a piaci áron adták el. Ott keletkezett egy úgynevezett Moiszor Nesachim, egy nyerességkulcs a áldozat köretén. Mit csináltak ezzel a pénzzel? Mit kezdtek ezzel? Azt mondja, a Talmud, hogy ezt a kincstárnak adták, és ebből különböző dolgokat csinált. Tehát ez belement abba a felújítási alapba. Ingatlanoknál is van felújítási alap. Ebből az éves karbantartási dolgokat végezték el. Most, hogyha egy nem zsidó hozhat egy oláldozatot, amellé kell hozni, kell vennie lisztet és bort, akkor ott keletkezni fog ez a margin, ez bekerül a kincstárba, bekerül a felújítási alapba, akkor hozzájárult a kincstárhoz és az építkezéshez. És a Simonnak is azt mondta, hogy még egy láthatatlan, egy alig észrevehető jelentéktelen adománnyal sem lehet hozzájárulnia. Mi lesz erre a válasz? Azt mondja, Talmud, haszim rab részre rab inun, ve hatan inan ne rachim ve eichin loj levedek a bájsz inun. Ve hatan inan ne rachim ne rab meyle ve eichin. Azt mondja, Talmud, okay, egy jó zsidó a kérdésre válaszol. Azt mondja, miért mondod azt, hogy ez a kérdés, én fölteszek egy nagyobb kérdést. De a Júda szerint ugye egy nem zsidó önmagát is felajánlhatta. Ha önmagát felajánlatta, akkor ő azzal megint csak pénzzel hozzájárult a szentélyhez. Nos, akkor nem a kincstárodna eljárult hozzá? Mi volt ott a válasz? A válasz az volt, hogy ő nem a kincstárhoz járul hozzá. Ő az örökkévalónak akar adni adományt. Ez olyan, mint a viccben, hogy feldobom a pénzt, ami fönnmarad az isteni, ami leesik az enyém. Ismerjétek a viccet? Ugye beszélget a rabbi, a pap és az imám, hogy osztják meg az adományt. Szóval a pap azt mondja, én úgy osztom meg, csinálok egy kört, feldobom a pénzt, ami középre esik a körön belül az enyém, ami a körön kívül az az isteni. Azt mondja, az imám, én nagyon hasonlóság, csinálok egy kört, földobom a pénzt, ami a körön kívül esik, az az enyém, ami a körön belül az isteni. Azt mondja, a zsidó, én is hasonlóan csinálok egy kört, földobom a pénzt, ami fönnmarad, az az isteni, ami leesik, az az enyém. Szóval azt mondja, itt is erről van szó, ő nem az kincstárnak adományozott, ő földobta a pénzt, hova esett? A kincstárba, de nem arról van szó, hogy jött, hogy hozzájáruljon az építkezéshez. Mit mondott Rav Simon Lakis? Egy nem zsidó ne járuljon hozzá az én építkezésemhez, a szentély építéséhez. Nem arról volt szó, hogy nem adhat az örökkévalónak adományt. És ez a földobta a pénzt, és leesett, és az a kincstár élet. De nem arról van szó, hogy ő ehhez akart. És tényleg itt van ebben logika, mert nem arról szó, hogy tudod azt, hogy valaki az építkezéshez, megyük a hitközséget, valaki adományozza a hitközségnek, és a hitközség úgy dönt, hogy ez a felújítási alapba megy. Senki nem fogja tudni az illetőnek az adományából jön. Valami más, hogy én szeretném, hogy nevesítve legyen. Én a zsinagóga felújítására adtam. És kérek egy papírt, kérek egy névtáblát, kérek egy ütöm. Ugye az más. És ez az, ami tilos. Hogy csak a zsidók építsék a saját szentélyüket, és ne legyen más bevonva. De az, hogy ő ad adományt a kincstárnak, és az, erre van felhasználva, azzal nincs semmi probléma. És ugyanez a helyzet a köret, az áldozati köretnek a marginjával, ő csak akart hozni egy áldozatot. Az, hogy az itt a belső szabályzat, hogy a nyeresség kulcsot, azt visszafordítják a felújítási alapba, oké, de ő nem ezzel akart hozzá, nem így akart hozzájárni. Reb Shimon ben Lakis passzárlaj lejlachem lav lanu livnöz beszedekeinu. Reb Shimon ben Lakis miért volt ilyen szigorú? Miért mondta azt, hogy csak a zsidók járulhattak hozzá magához az építkezéshez? Konkrétan olvassuk ez a könyvében, a 4-es fejezet 3-as mondatban. Azt mondja, nem ti és mi, hanem csak mi építsük Isten házát. Mondta a somronitáknak Ezra, amikor felépítette a második szentét. Vagyis látjuk azt, nem semmilyen, és azt mondja, hogy nagyon szigorúan vették, hogy nem lehet tőlük elfogadni adományt a szentély építéséhez. Cheszke amár, Rebbi Simon Sohál, me ato, én me káblim el, amaszamáim lecha, én mesze ír, midlej szeo, a sém, mil a chemény helek. Azt mondta Rebbi Chiszkia, Rebbi Simon azt mondta, hogy ezek szerint nem csak a szentély építéséhez nem lehet tőlük elfogadni, hanem különböző a szentély infrastruktúrális, mondják ezt, nem infrastruktúrális, amikor a környezetet fejlesztik. Egy építkezésnél valamikor a környezetét fejlesztik, nem tudom azt, hogy mondják, nem teszem be a szav. Szóval ahhoz sem lehet elfogadni tőlük. Így például a városfalak építéséhez, a vízvezetékhez, a város bástyáinak az építéséhez. Mert Nehemiás ugyanúgy, ahogy Ezra azt mondta a szentélyről, Nehemiás is azt mondja, nem lehet nektek részetek és emléketek Jeruzsálemben. Jeruzsálem építése is csak a zsidók feladata kell, hogy legyen, és nem szabad tőletek elfogadni ehhez hozzájárulást. Oké. Okay. Na, akkor térjünk vissza a káblonhoz. Mi volt a káblon? Kálbon, elnézést. A kálbon volt ugye a váltópénz. Mit mondott Rebbi Meir? Rebbi Meir azt mondta, ő volt a szigorú, és ő azt mondta, hogy én adtam egy szelát, ami egységet, akkor ott két kálbont kell fizetnem. Ugye, alapból mi a helyzet? Alapból kell, hogy hozzak egy félsékelt, és a félsékel mellé kell adjak egy kálbont. Kell, hogy adjak, mi volt a kálbonnak a neve? Komissió. Volt egy másik szó, felírtuk. Transzakciósi, ez az. Tudtam, hogy egy jobb kifejezésünk volt. Szóval, alapból egy félsékel mellé kellett adni egy kálbont, egy tranzakciós díjat. Ami miért azt mondta, hogyha én nem egy félsékelt hoztam, hanem egy teljességet hoztam, és kérek vissza váltóban egy félsékelt, akkor ott már két kálbont kell adnom mellé. A tranzakciós díj az megduplázódik. De amár a meir, sem se siklai tajra, káhkál bajnai tajra. Ugyanúgy a Tóra kötelezi a saját sékelje, a saját félsékelje mellé adjon egy tranzakciós díjat. Ugyanúgy a visszafelé jövő félsékelre is kell, hogy fizessen tranzakciós díjat. Úgy, mint manapság Magyarországon van ugye tranzakciós díj a pénz berakásánál és a pénz kivételénél. Itt is ő adott egy séket, az az ő félsékele benne van, amellé amúgy is kéne, hogy adjon egy tranzakciós díjat, és amikor kap, fölváltják neki, és kap egy félsékelt vissza, amellé kell adjon még egy kábont, még egy tranzakciós díjat. De amár a mélyér ki mimmad bejásen és hogy így szakadás borg, mint áhász kiszek, ahogy lerőle ma is, amár zeyitnú, ka zeyitnú. Mi az oka ennek? Miért azt mondja, hogy a Tórában az van írva, Mózes harmadik könyvében, amikor Isten megparancsolja Mózesnek, hogy a zsidók hozzanak egy félsékelt adományként, akkor azt mondja, ilyen sékelt adjanak. Mert azt mondja, Rási is idézi, kezeitnú, az örökkévaló megmutatta Mózesnek, hogy lelki szemeivel lássa tűzből a félsékelt, aztán ilyet kell, hogy adjanak, pont ilyet, ilyen méretűt. És ugye ezt nem lehet így pontosan bemérni. És ezért azt mondta Mózes, kicsit mindig toljuk meg. A kálbon az nem egy tranzakciós díj, hanem az egy biztosíték. Nehogy véletlenül kicsit kisebb a súlya ennek a félsékeles pénznek, és hogy kiegészítsen, mellé rakok egy kálbont. És ez az első kábonnak az oka. A második kábon oka az a tranzakciós díj. Tehát, ha egy teljes sékelt adsz, akkor mellé tesz egy kábont, amit amúgy is köteles vagy, és a visszafelé jövő fél sékel mellé pedig adsz egy tranzakciós díjat. Nosan szellá, little shaker, hájav snélkú blajnesz. Ugye ezt mondta ahogy említettük a Misnát, hogy Misna maga is ezt mondta, így folytatta, és azt mondta, hogy adtál egy sékelt, és visszavettél egy fél sékelt, akkor két kábont kell adjál. Amrabi lazar, de rabi mér, hidra mér, amár echad sekel, sem mondta, hisz én echad divretajra. Ugye az előbb is mondtuk, azt mondta ezzel rabi lazar, ez rabi mér véleménye, rabi mér azt mondta, hogy van egy kábon, amit adsz a félsékel mellé, amire a Tóra kötelez, azért, hogy nehogy a félsékel súlya lemenjen, hogy biztosítékként mellé kell adj egy kábont, és még egy másik kábon, amit tranzakciós díjként adsz. De tánya iluhájó, de kábon elhagra, mi amely snékkal van is. Oké, ahogy tanultuk a Brájtában, hogy a következők kötelesek a kábonra, és ott azt mondja a Brájta, hogy az, aki ad egy sékelt és visszaadj egy fél sékelt, és erre azt mondták a bölcsek, hogy az csak egy kábont kell adjon, és Rabbi Meir azt mondta, hogy két kábont kell adjon. Tehát akkor ezek szerint a mi misnánkban, ami név nélkül említi ezt a törvényt, és név nélkül mondja azt, hogy aki egy sékelt ad, és egy fél sékelt vesz vissza, az két kábont kell, hogy adjon, ez Rabbi Meir véleménye. A bölcsek szerint egy kábont kéne, hogy adjon ebben az esetben is. Ez az első magyarázat. Ráva már divre akolhi, ehogy sekesú nőszen, ehogy sekesú nőte, de azt mondja, nem, szerinte ez nem csak Rabbi Meir véleménye, hanem a bölcsek véleménye is. Al dajtei de ráv, slojsokkal bonoisz inun. És ráv szerint Rabbi Meir azt mondja, hogy nem két kávont kellene, hogy adjon, hanem három kávont. Tisztázzuk csak mielőtt belebonyolódunk. Tehát ugye azt mondtuk, hogy vannak a Meir, és vannak a bölcsek. Azt tudjuk, hogy a Meir több kávont, ha egy sékelt adok, és kérek vissza félséket, akkor hány kábont kell fizetni? Az első magyarázat szerint, amire a Lezer magyarázata, a bölcsek ez esetben azt mondanák, hogy egy kábont kell fizetnem, de mi miért azt mondanám, hogy két kábont kell fizetnem? Ráf szerint, a bölcsek azt mondanák, hogy két kávont kell fizetne, és Rabbi Meir azt mondaná, hogy három kávont kell fizetne. Miért? A bölcsek azt mondják, alapból mi volt eddig a magyarázat, a bölcsek azt mondják, hogy egy tranzakciós díj van. Rabbi Meir azt mondja, hogy van egy tranzakciós díj, meg van egy tórai kötelesség, ami azért van, hogy nehogy kevesebbet adjál, mint egy félséket. Ráv azt mondja, hogy nem. Ráv szerint is a bölcsek azt mondják, hogy alapban minden váltásnál van egy tranzakciós díj, az két kábon, ez esetben, mert egy oda, egy vissza. És Ráv azt mondja, hogy emellett még Rabbi Meir azt mondaná, hogy van a tórai kötelesség, hogy nehogy kevesebbet adjál, mint félséket. És ezért azt mondaná, hogy három kábon kell. Azt a Rabbi Irmia... Hogy mondod? Oké, erről volt szó a Misnában. A Misna azt mondta, hogy ha az ő pénzét hozod, akkor nem kell fizessél a kábont. Ez egy jó kérdés, de ez mindenképp nem Rabbi Meir, ez a bölcsek véleménye. Miért? Mert azt fogják, mi lesz a magyarázat? Hogy tranzakciós díjról van szó. És ez esetben akkor azt mondanád, hogy ez akkor ezt erősíti, ugye? Hogy egy tranzakciós, mindegy, hogy mekkora a pénz, egy tranzakciós díjat kell fizetni, akkor egy kábot. Igen, de lehetne erre azt mondani, hogy mikor mondják a bölcsek azt, hogy két kábot kell fizetni minden félséggel. Itt ugye abban az, hogy tulajdonképpen minden félséggel jött két kábot, akkor hogyha két irányba megy. Befizetsz és kiveszel. De itt mind a két félséggel, amit befizetsz, a sajátod meg a barátod is, azt befizeted, és ezért az egy tranzakciós díj. Oké? És ezért... De blokkot nem kapod? Miért nem blokkot? Szóval a lényeg az az, hogy a bölcsek szerint tranzakciós díjról beszélünk. És csak az a kérdés, hogy Ráv és Rabbi Lezer között, hogy ez a tranzakciós díj a bölcsek szerint mindenképp egy vagy két díj. Rabbi Meir szerint viszont nem csak tranzakciós díjról beszélünk, hanem van egy tórai kötelesség is. Oké. Azt szerem írmia rám is múlva Yitzchak besém ráv, slajsakul bannais inu. Echod sekesom részen, echod sekesom nőtől, echod sekesom nőtől. Ugye még befejezésképp az előzőnek, azért van három sékel, három kulban. Ráv szerint, Rabbi Meir véleménye szerint, mert egy oda, egy vissza, és egy pedig maga, tehát két tranzakciós díj, és egy pedig magára a biztonságra, hogy elkezd ez a amikor a valutát váltják, és van egy mozgása a valutásról, ráhagynak egy nagy cégeknél, amikor kiszámolják, hogy mondjuk euróban a cél, de forintban megy a termelés, és akkor van egy 5%-os mondjuk valuta rizikós faktor, amit beszámítanak. Mert ez a kálban. Rabbi Meir szerint van egy ilyen kötelességet, hogy biztosra menjél, hogy kifizeted azt az értéket, ezért kellett hozzátenni egy kálbont. Oké. Az utolsó dolog, amit ma tanulni fogunk, az a örökösök kérdése. Emlékeztek, a Mishnával kicsit belebonyolódtunk. De mit mondott a Mishna? Mishna azt mondta, ha áhin, ha sutfim, a társ testvérek, tehát akik most társak abban a vagyonban, amit az apjuktól örököltek, ugye az örökséggel két módja van. Pisti és Jancsi megörököljék az apjuktól a vagyont. Vagy együtt viszik tovább, mint örökség, vagy felosztják maguk között, és mindenki dolgozik a maga házájára, magáénak. Most akkor arról beszélünk, hogy Achina Sutfin, vannak olyan társak, akik testvértársak az apjuk örökségében, se ha javim be kálba, nöp tunim im majszer behima, akik így föl vannak mentve két kálban alól, bocsánat, kötelesek két kálbanra, és föl vannak mentve a állat tized alól. Mikor? Mese halkú, ve hazulani státfú. Még egyszer. Ha én két kálbont kell, hogy fizessek, mondjuk azt, hogy én és az András testvérek vagyunk, megörököltük az apánktól a vagyont. Ha két kálbont fizetünk, az azt jelenti, hogy külön fizettük a félséget, külön vagyonból. Akkor ez azt is jelenti, hogy külön-külön kell elszámoljunk az állattizeddel. És mégis van egy olyan eset, amikor együtt számolunk el az állattizeddel, és mégis külön fizetünk kábont. Mi ez az eset? Amikor felosztottuk a vagyont, az örökséget, de utána újra társultunk. A kábon szempontjából ez felosztásnak számít, külön háztartásnak, és azért külön-külön fizetjük be a fénységet, külön-külön fizetünk kábont. De az állattized szempontjából újra ez egy vagyon, és ezért egy állattizedet kell csinálnunk, egy elszámolás van az egészre, és nem külön-külön számolunk el. Van egy másik eset, se hajavim be májszerbe héma upturim minakábai, van egy olyan eset, amikor együtt kötelesek vagyunk a állattizedre, és föl vagyunk mentve a kábon alól. Ez az, amikor nem osztottuk föl a vagyont, és ezért együtt vagyunk kötelesek az állattizedre, és a kábonra pedig föl vagyunk mentve külön-külön, mert együtt fizetjük be, egy vagyonból fizetjük be. Amelemül azzal, mert én se halkuk daim, neked a jasint, a jasint neked gdaim. Ávalim halkuk daim, neked daim, tasim, neked tasim, halkum is hari sajna. Azt mondta erre, mert azzal, mikor igaz az, hogy mikor igaz az, hogyha felosztottuk, akkor az felosztásnak számít? Bocsánat. Ha felosztottuk és újra összeadtuk, újra társultuk, akkor az egynek számít? Akkor, ha az eredeti felosztás az úgy volt, hogy te vitted a marhákat, én vittem a bárányokat. Ha viszont úgy osztottuk föl, hogy eleve én vittem a bárányok egy felét, és te vitted a bárányok másik felét, én vittem a marhák felét, és te vitted a marhák másik felét, akkor ez esetben a felosztás az végleges marad. Hiába újra társultunk, mégis a felosztás az végleges marad. Nem értem pontosan összintén szólva. Kicsit komplikált, hogy ez miért jobb így a felosztás. Amara végre a finut, halkok, daim, neked, daim, te asem, neked, te asem, ki lakasz, hén, tudom, mint a májszer. De Jéhanan szerint, hogyha így osztottam fel akkor is, és utána újra társultunk, akkor is egynek számít, és nem kell, hogy külön-külön számoljunk el az állattizeddel. Ha oda tenni nekem van, a karsítanom a tanapatói májszerbe héma, ahogy tanultuk, hogy az, aki kapott ajándékba egy állatot, és még az előző tulajdonos nem tizedelte meg, akkor az új tulajdonosnak se kell megtizedelni. Őszintén szóval nem teljesen értem ezt, úgyhogy remélem, hogy holnap reggelre még egyszer kifutok, és hogyha jobban fogom érteni, akkor ezt még egyszer átveszünk holnap reggel. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, drága barátaim! Holnap reggel folytatjuk! Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy ez a jeruzsálemi Talmud, ez egészen más stílusú, mint a babiloniai Talmud. Sokkal észrevetted? Most nem a téma, hanem a stílus. Ilyen száraz, ilyen merev. Babiloniai Talmud van egy kis érzelem, vita, egymásnak vetik a, egymás fejhez oda vetik a dolgokat, van egy kis sztorizás, itt minden nagyon száraz. Érdekes. Azt mondja erre a Kabbala, hogy azért, mert Izraelben, az Izrael, a virasan eretz Yisrael machtima, Izrael földjének a levegője, az okossá teszi az embert. És nem volt ennyi vita. Nem volt ilyen heves ennyi vita. Mindenki egyből rögtön értette a dolgokat. Érdekes. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, drága barátaim. Holnap reggel találkozunk ugyanígy, ugyanitt, ugyanekkor. Köszönöm szépen.